Ünnepi konfirmációi és virágvasárnapi istentiszteletünkön szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük istentiszteletünkön a kezdő énekünket, a 372. dicséretünk első verszakát fennállva. Járuljunk most bűnbánatos és alázatos szívvel, ami mindenható Urunkhoz, valljuk meg bűneinket Balassi Bálint soraival, a 220. dicséret szavaival. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét, sok hitetlenségét, undok fertelmességét. Töröld el rúdságát, minden álnokságát, könnyebbítsd lelkem terhét. Az én búsult lelkem, én nyavajás testemben, tétova bujdosik, mint madár a szélvészben. Tőled eliedett, tudván, hogy vétkezett, akar esni kétségben. Akarna gyakorta hozzád ismét megtérni, de bűnei miatt nem mer elődbe menni. Tőled oly igen fél, reád nézni sem mér, színed igen rettegi. Semmije sincs pedig, mivel elődbe menjen, mivel jó voltodért viszont téged tiszteljen. Nagy alázatosan, méltó haragodban tégedet engeszteljen. Bátorítsad, Uram, azért bíztató szóddal, mit használsz szegénynek örök kárhozatjával. Inkább hadd dicsérjen e földön éltében szép magasztalásokkal. Térj azért én lelkem kegyelmes Istenedhez, szép könyörgésekkel béküljél szent kezéhez, mert lám hozzáfogad, csak reáhagyd magad, igen irgalmas Úr ez. Higgyünk mindörökké, egyedül csak ő benne, őrizkedjünk bűntől, ne távozzunk ő tőle. Áldott az ő neve, örökké mennyekbe, ki már megkegyelmeze. Most pedig együtt, közösen, fennhangon mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Most azért én, mint az én Uramnak és megváltómnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek a mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét, a János evangélium a 3. fejezetének 16. verse alapján. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát küldte, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön, ami mindenható Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Márk írása szerinti evangéliumból, annak is a 10. fejezetéből, a 46. verstől az 52. versig terjedő szakaszból.
Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus, Bartimeus, Tímeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta: hívjátok ide! Odahívták a vakot, és ezt mondták neki: bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Jézus pedig így szólt hozzá: menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton.
A mi Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, hogy ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói és gyümölcstermői lehessünk. Ezért most hajtsuk meg fejünket és könyörögjünk hozzá. Drága mennyei atyánk, az első szavunk a háláé. Hálásak vagyunk azért, hogy ünnepet készítettél a számunkra. Hálásak vagyunk a virágvasárnapért és a közelgő húsvétért, és hálásak vagyunk ezekért a konfirmandusokért, akik ma fogadalmat tesznek, bizonyságot tesznek az ő hitükről. Köszönjük, Urunk, hogy te folyamatosan hívsz el újabb és újabb tanítványokat, hogy kövessenek téged, hogy megváltozzon az életük, hogy gyümölcsöt teremjen az életük, hogy szolgáló tagjai lehessenek a te egyházadnak. Köszönjük, hogy ma ennek szemmel látható bizonyságát is adod. Így könyörgünk azért, hogy légy közöttünk ezen a mai vasárnapon, légy közöttünk az Isten tisztelet alatt, hiszen nélküled a mi ünnepünk értelmetlen, céltalan, haszontalan. Te küldd el a te szent lelkedet, hogy szenteljen meg minket, szentelje meg a konfirmálókat és az egész gyülekezetet, hogy méltóképpen tehessünk vallást rólad közösségben. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Akkor köszönjünk szépen ennek a nagy gyülekezetnek bátran. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Köszönöm szépen, ez egy szép köszönés volt. Egy kérdéssel szeretném kezdeni ezt a mai gyerektanítást. Ez egy nagyon komoly kérdés, lehet, hogy még teológusok se tudnak válaszolni rá kapásból, de én bízom bennetek. Az a kérdésem, hogy miért teremtett Isten bálnákat és cethalakat? Ugye, hogy nem egyszerű kérdés? Ó!
Hát azért, mert azért szükség van.
Hogy rájuk is szükség van. Igen, igen. A válasz tökéletes, de én egy picit másra gondoltam. Ha majd otthon hazamentek, és vagy ti kinyitjátok a Bibliát a 104. Zsoltárnál, vagy pedig megkéritek, hogy a szüleitek olvassák fel, ott egy nagyon érdekes mondatot olvashatunk, ahol ezt írja a Biblia, hogy azért teremtette Isten a cethalakat és a bálnákat, ezeket a gyönyörű, hatalmas állatokat, a legnagyobb állatokat a világban, hogy játszon velük. Ugye? Ki gondolná, hogy Isten játszani akar? Hát nem úgy ismerjük, ugye? Hát neki komolyabb dolgai is vannak annál, mint hogy játszon, nem? Egy egész világmindenséget kell irányítania, vezetnie, és mégis azt olvassuk, hogy játszani szeretne. Mert igen, a játékot is Isten teremtette. Ezt jó, hogyha az eszünkbe véssük, a felnőttek is és a fiatalok is, ti is. A játéknak nagyon fontos szerepe van az életünkben. Játszva tanulunk, játszva építünk kapcsolatokat, és a játék az egyik legfontosabb forrása az örömünknek. Úgyhogy nektek azt javaslom, hogy tanuljatok meg Istentől játszani az életetek során. És egy kicsit most a felnőttekhez is fordulok. Találjuk meg a munka mellett annak az idejét és a lehetőségét, hogy Istentől példát véve mi is tudjunk játszani, akár ezekkel a talpra esett fiatal legényekkel és leányokkal, akár így egymás között is. Hiszen Isten a játéknak is az ura. Most köszönjünk el együtt, újra még egyszer, áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Most pedig menjetek a gyerektanításra, kivéve a felső tagozatosokat, nem tudom, hogy van-e köztetek olyan, de hogyha nincsen, akkor mindenki szépen menjen a gyermekfoglalkozásra. Sziasztok! A gyülekezet pedig az ige hirdetésére készülve énekelje a 171. számú dicséretünket.
Thank you.
ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, Istennek az az igéje, amely alapján az ő lelke segítségül hívásával szólni kívánok közöttetek, írva található a Jelenések könyve 3. fejezetében, a 3. fejezet 20. versében, amelyet olvasok most. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ezen a mai ünnepi Isten tiszteleten a felolvasott ige szakaszunk 3 üzenetéről szeretnék szép sorjában beszélni. Elsőként arról, hogy Isten keres bennünket, majd pedig arról, hogy mit tehetünk mi emberek, hogy találkozzunk a mindenható Istennel, végül pedig arról, hogy mi történik, ha megvalósul ez a találkozás. Tehát erről a 3 dologról szeretnék szépen sorjában beszélni. Kezdjük rögtön az üzenetünk első nagyon fontos elemével. Isten keres téged. Isten keres engem, és te keres téged. Jézus Krisztus ott áll az ajtó előtt, és zörget. A te ajtód előtt is, kedves testvérem, és az én ajtóm előtt is ott áll, és zörget. Olyan sokszor hallottuk már ezt az aranymondássá nemesült és talán szelidült ige verset, hogy elsőre meg sem lepődünk az egyébként kimondottan meglepő üzenetén. A mindenható és teremtő Isten keresi, kutatja a porszem teremtményt. Beszélni akar vele, kapcsolatba akar lépni vele. Mielőtt még a módjáról és a mikéntjéről beszélnénk, szögezzük le, hogy ez egy hatalmas erejű állítás. Az ember természetes vallásos gondolkozásával ugyanis egyáltalán nem fér össze ez a gondolat, ez a kép. Aki egy kicsit is komolyan veszi Istennek a nagyságát és a különbözőségét az embertől, nem tudja vele összhangba hozni azt a képet, hogy ő, a hatalmas és mindenható Isten, keresi és kutatja az elveszett embert. És valóban, ha körbenézünk, nincs még egy olyan vallás a Földön, amely ezt állítaná. Minden emberi vallás, amely Istenről beszél, abból indul ki, hogy nekünk embereknek kell keresni és kutatni Istent. A mi feladatunk ez, hogy egyszer megtaláljuk a tőlünk távoli Istent. Azonban az egész Szentírás, és benne kimondottan Jézus Krisztus saját maga is, arról tesz bizonyságot, hogy ez pont fordítva történik. Ugyanis mi mindannyian elveszett tulajdonai vagyunk Istennek, egészen addig, ameddig a minket kereső és kutató Isten meg nem talál minket. Lehet azt mondani, hogy a Szentírás valójában egy hatalmas, évezredekig tartó kutató expedíciónak a történetét írja le. Én ha elvesztek valamit, akár mondjuk az íróasztalomon a sok ott felhalmozott papír közül nem találok meg egyet, elég hamar felszoktam adni a keresést, és dühösen azt mondom, nem is fontos, majd kinyomtatom újra. De hálásak lehetünk, hogy Isten elég kitartó volt. Ő nem adta fel évezredeken keresztül a keresést és a kutatást. Megtalált némelyeket, és végül úgy látta, hogy akkor tud legbiztosabban találkozni az elveszett emberrel, ha elküldi közéjük emberként az ő fiát, akit el kellett veszítenie azért, hogy az elveszett embert újra megtalálhassa. Ez a Biblia által felvázolt, elbeszélt nagy történet. Az elveszett emberiség keresésére induló Isten története. A nagy kérdés az, hogy hol vagyunk mi ebben a történetben, ebben a hatalmas kutatásról szóló történetben. A Szentírás tanúsága szerint Istennek van egy nagyon sajátos és különleges tulajdonsága, ami a mi 21. századi nagyon is materiális és profitorientált gondolkodásunk szerint egészen elképesztő. Ugyanis Istennek gyakran az egy fontosabb és értékesebb, mint a sok. Isten ugyanis az egyes embereket keresi, mindig személyekben gondolkodik. Minél több elveszett embert szeretne összegyűjteni, de mindig minden egyes emberrel egyénileg foglalkozik. Úgy is mondhatnánk ezt, hogy egy képpel élve, hogy a mennyországba nem lehet csoportos kedvezménnyel jegyet venni. Oda kizárólag névre szóló belépők vannak. Ingyenes, de névre szóló belépők, amelyeket mindannyiunknak személyesen kell átvennünk. Erről szól az elsőként lekcióként elhangzott történetünk is, ami egy igazi virágvasárnapi történet. Jézus Jerikón keresztül vonul Jeruzsálem felé. A következő kép az evangéliumban már a virágvasárnapi bevonulás. Közvetlenül azelőtt vagyunk. És már Jézus ekkor is határozott léptekkel halad a szent város felé. Nyíltan beszélt korábban többször is arról, hogy miért megy oda. Azért megy Jeruzsálembe, hogy ott majd elfogják, megkínozzák, keresztre feszítsék őt, hogy meghaljon, de harmadnap fel fog támadni. Tehát Isten fia megy Jeruzsálem felé, hogy meghaljon az ember bűnéért, hogy megváltsa az egész világot, hogy beteljesítse Istennek azt az egész világtörténelmet átfogó csodálatos üdvtervét, amelynek során ő majd elhordozza az Atya az egész emberiség bűne miatti haragját. Egy szóval egy hatalmas dologra készül, egy igazi világmentő dologra. És akkor ott van ez a vak koldus, egy senki. Tényleg az még neve sincsen, úgy hívják, hogy Bartimeus, azaz a Timeus fia. Annyira jelentéktelen volt a kortársai szemében, hogy még saját nevet sem érdemelt. Csak az apja nevét kapja meg. Az ő fia, de az lényegtelen, hogy ő kicsoda. Mert az emberek szemében teljesen értéktelen. Vak és koldus. Nem tud értéket teremteni. Csak teher mindenkinek. És így kezdődik az ő története, hogy teher lesz azoknak, akik ott vannak Jézus körül. Elkezd kiáltozni. Dávid fia, könyörülj rajtam. És ekkor megtörténik az egészen váratlan. Jézus Krisztus, az Isten fia, aki éppen készül betölteni a küldetését, hogy az egész világot megváltsa, megáll. Megáll, és egy egészen csodálatos pillanatra félreteszi az egész világot, annak minden bűnével együtt, hogy ezzel az eggyel találkozhasson. Hogy ezzel az eggyel találkozhasson. Egy pillanatra fontosabbá válik egy vakkoldus, mint az egész világ. És megtörténik a csoda. És akit itt látunk, ő ugyanaz a Krisztus, aki azt mondja magáról, hogy ő a jó pásztor, aki ott hagyja a 99 jót, a 99 bárányt, hogy elmenjen azért az egyetlen elveszettért. Egyért ott hagyja a 99-et. Nagyon furcsa a kegyelem matematikája, de talán így fogalmazhatnánk meg azt a szabályt, ami itt elénk kerül. Isten szemében minden egyes ember értékesebb, mint az összes többi. Mindegyik. Te is, kedves testvérem, aki itt ülsz most a padban, én is, mindannyian. Mindegyikünkért ott hagyná az összes többit. Mindegyikünkért elmenne a világ végére is. Mindegyikünkért meghalna a kereszten. Mindegyikünkkel találkozni akar. Mindegyikünk ajtaja előtt ott áll és zörget, és várja, hogy ajtót nyissanak neki. Kedves konfirmandusok, talán úgy gondoltátok, hogy az elmúlt két év során ti kerestétek Istent. De most itt a végén a történetnek el kell, hogy mondjam, hogy ez egyáltalán nem így volt. De éppen ez az örömhír, hogy valójában ő keresett titeket mindvégig. Ő már akkor találkozni akart veletek, amikor ti még meg sem születtetek. De talán az elmúlt két évben bennetek is felé lett a vágy, hogy ti is találkozzatok vele, hogy kinyissátok azt az ajtót. És valóban a legtöbb keresztény embernek az a tapasztalata, hogy amikor elindul Isten keresésére, amikor kilép azon a bizonyos ajtón és kinyitja azt, akkor rögtön ott találja őt. És rádöbben arra, hogy Isten volt az, aki már jóval régebben elkezdte őt keresni, aki ott állt az ajtó előtt és zörgetett. Krisztus már régóta keres téged, kedves testvérem. Az a kérdés, hogy te mit válaszolsz erre a keresésre? És így folytatódik az ige szakaszunk, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót. Krisztus ott áll mindannyiunk ajtaja előtt, az ő hangja szól, hallható, csak az a kérdés, hogy mi mit teszünk. Ha ez állít, ha meghalljuk, mit teszünk? Sokféle módon és csatornán keresztül szólhat Krisztus az életünkben. Szólhat a Szentírás olvasásán keresztül, imádság közben, Isten tiszteleteken, de ezektől nagyon távoli és nagyon idegen csatornákon és eseményeken, alkalmakon keresztül is. Szólhat barátokon, ismerősökön keresztül, vagy éppen vadidegeneken keresztül. Halkan, csendesen, egy megfontolt tanács, egy bölcs intelem képében. De szólhat nagyon hangosan, ordító figyelmeztetés, bűnbánatra és megtérésre hívás során is. Szólhat egy konfirmációi felkészítő 2 éve alatt is. Sokan manapság úgy gondolják, hogy Istennek legalábbis egy angyalt kellene küldenie, hogy tényleg egyértelműen eljusson az ő mondani valója hozzánk. Hiszen olyan nehéz a Szentírást megérteni. Meg milyen dolog az, hogy a mindenható Isten embereken keresztül szól hozzánk. És valóban régen sokféle, ma már szokatlannak tűnő módon és úton szólt Isten az emberekhez, de ma ezeken a legtöbbször hagyományos, hétköznapi utakon keresi a kapcsolatot hozzánk. A lényeg az, hogy találkozunk vele. Halljuk, életünk során egyszer, kétszer biztosan, de valaki ennél sokkal, de sokkal többször is hallja a kopogását és hallja az ő hangját. Egy biztos, ő személyesen szól, személyesen kopogtat mindannyiunk ajtaján. Krisztus hangjára és kopogtatására azonban sokféleképpen lehet válaszolni. Jézus a magvetőről mondott példázatában szépen felvázolja, hogy milyen alaptípusok vannak e téren. Sokan vannak, akik örömmel hallják meg ezt a kopogtatást. Végre valaki ott áll az ajtó előtt. Végre valaki be akar jönni, meg akar ismerni, találkozni akar velem. Milyen nagyszerű dolog ez a kereszténység, mondják ezt sokan, akik először találkoznak vele. Milyen csodálatos az üzenet, hogy Isten keres engem, hogy szeret engem, engem személyesen. De aztán jönnek a szürke hétköznapok, amikor Krisztus hangja talán nem hangzik olyan hangosan, amikor egyedül érzi magát az ember. És ilyenkor egyre hangosabb lesz körülöttünk minden más. Elvonja a figyelmünket mindenféle napi küzdelem és harc a munkánkban, az iskolában, a családban. Nem halljuk meg Jézus Krisztust, mert mindenféle haszontalan, értelmetlen dologgal telítjük meg a fejünket. Egészen egyszerűen túl halk lesz a számunkra az a bizonyos hang, amelyet az ajtón keresztül hallunk. A helyes válasz, amelyet az igénk szeretne tőlünk, az az ajtónyitás. Ez az első momentum a történetben, nagyon érdekes ez is, az első, amelynek során az ember, mint aktív, cselekvő fél lép fel, kinyitja az ajtót. Azonban kinyitni az ajtót egyáltalán nem könnyű dolog. Az embernek fel kell készülnie rá, még akkor is, hogyha kedves vendég áll az ajtóban, hiszen rögtön átfut a fejünkön a kérdés, vajon be fog jönni? Vagy csak az ajtóban beszélgetünk majd? De hogy néz ki a lakás? Bejöhet ide egy idegen? Sokféle lakás van, sokféle módon tudjuk berendezni, belakni az életünket. Vannak nagyon rendes emberek, akiknél minden rendes, minden szoba rendben van tartva. Vannak olyanok, akik csak a vendégek által látogatható szobákat tartják rendben, a többivel nem foglalkoznak. Megint másokat egyáltalán nem foglalkoztat az, hogy fogadóképes-e a lakásuk. De ha kinyitom az ajtót, akkor mindezt felvállalom. Hiszen benne van a pakliban, hogy aki kint áll, az majd be akar jönni. Az ember élete is nagyon hasonló egy lakáshoz. Vannak benne olyan részek, amelyek teljesen hétköznapiak. Vannak olyan oldalaink, amelyeket bárki megismerhet. Az életünk legszebb emlékei, a sikereink, az eredményeinket szimbolizáló díjak, elismerések ott vannak a nappalinkban, minden vendégnek eldicsekszünk vele. De vannak olyan részei az életünknek, a személyiségünknek, amelyet nem szívesen mutogatunk. Olyan fájdalommal teli szobák, amelyeket legszívesebben örökre lezárnánk, senkit sem engednénk oda. Vagy olyan emlékekkel teli helységek, amelyeket megszakadt kapcsolatok sebeit őrzik. Elszalasztott lehetőségeket, szertefoszlott álmok maradványait tárolják ezek a porlette szekrények ott. Olyan rejtett zugok, sötét sarkok, elfelejteni vágyott bűnök, személyiségünk sötét oldalai vannak itt elrejtve, amit senkinek sem akarunk megmutatni. Ezek a szobák is részei annak a lakásnak, amelynek az ajtaját kinyitjuk Jézusnak. Kinyitni az ajtót tehát kockázatos. Ki tudja, megáll-e a vendég az előszobában. És Jézus egyértelműen beszél az ő szándékairól, nem hagy minket kétségekben, ezt mondja, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jézus mindig nagyon őszinte, a nagy parancsolatban is egyértelművé tette, hogy mik a szándékai az elveszett emberrel kapcsolatban. Azt szeretné, ha az emberek teljes szívükkel, teljes elméjükkel, teljes erejükkel és teljes lelkükkel szeretnék őt. Azt szeretné, ha az emberek teljesen az övéi lennének. A teljes megnyílás, az ajtó teljes kitárása az ő szándéka. Azonban ez egyszerre félelmetes és hihetetlenül vonzó is. Félelmetes abba belegondolni, hogy valaki az életünk minden zugát látni és ismerni akarja, hogy mindent tudni akar rólam. Mindenhol és mindenkor velem akar lenni. Egészen rémisztő lenne, ha belegondolunk, hogyha ez a valaki létezne. Aki mindent tud rólam, vajon mit szól mindahhoz, amit lát? A fájdalmakhoz, a kudarcokhoz, a titkos bűnökhöz, az igazsághoz, amit nem tudunk eléggé megszépíteni. Másrészt pedig olyan jó lenne, ha létezne valaki, aki teljesen ismer engem. Egy olyan valaki, akinek bármit, bármikor elmondhatok, és biztosan tudom, hogy nem fogja untatni és fárasztani őt. Egy olyan valaki, aki ismeri a fájdalmaimat, és együtt érez velem. Egy olyan valaki, aki ismeri a múltamat, és éppen ezért megérti a jelenemet. Egy olyan valaki, aki ismeri a bűneimet, de nem elítélni és megvetni akar, hanem megbocsát és segít megszabadulni. Egy olyan valaki, aki teljesen ismer, aki előtt nyitott könyv az életem, és mégis szeret, és mégis elfogad. Vajon létezik ez a valaki? És Jézus ott áll a kinyitott ajtóban, és be akar jönni, be akar lépni a személyes teredbe, a személyes életedbe, meg akar ismerni, kapcsolatba akar lépni veled. De nem csak futólag, hanem azt mondja, hogy veled akar vacsorázni. A vacsora volt ugyanis az ókori Mediterráneumban az az étkezés, ami igazán közösségi volt, amire időt szántak. Eközben lehetett igazán mélyen beszélgetni, hiszen volt idő a falatokat és a magvas gondolatokat is megrágni. És a vacsora így a közösségvállalás szimbóluma lehet. Isten fia közösséget akar vállalni azokkal, akik megnyitják előtte az ajtójukat, és beengedik őt az életükbe. Ez a közösség már itt a földön megvalósulhat, valóságos lehet, hiszen a keresztény ember sosincs egyedül, érzi, tapasztalja Isten jelenlétét és közösségét már ebben az életben. De tovább kell lépnünk egy másodpercre, a vacsora szimbóluma az örökké valóságnak is. Hiszen Jézus egy csodálatos lakoma, egy hatalmas vacsorával, vacsora képével írja le a mennyországot. Ott öröm lesz, vígasság, bőség és nagyszerű közösség. Erre a lakomára pedig mi is hivatalosak vagyunk, erre a vacsorára. Jézus mintegy visszahívja azokat erre a mennyei lakomára, akik itt, ebben az életben beinvitálják őt, hogy vele vacsoráljanak. Nem akármi tétje van tehát ennek a behívásnak. Ráadásul, aki vele vacsorázik, az biztosan nem áll föl ugyanúgy az asztaltól, ahogyan leült vele. A vele való kapcsolat és közösség megváltoztatja az életünket. Kedves gyülekezet, kedves konfirmandusok, az egész kereszténység lényege benne van ebben az idézett egy mondatban a Jelenések könyvében. A kereszténység ugyanis nem csak ismeretből és tudásból áll. Nem az az igazi kérdés, hogy mennyit és mit olvastál a Bibliából, Istenről vagy a kereszténységről, mit tudsz, hanem az, hogy a feltámadott és ma is élő Jézus Krisztussal van-e személyes kapcsolatod. Egész egyszerűen kérdezve, szoktál-e vele vacsorázni? Tegyük fel magunknak is a kérdést most, Mikor járt nálunk utoljára Jézus Krisztus? Mikor engedtem neki utoljára bepillantást az életembe? Mikor beszéltem vele utoljára arról, hogy hogy vagyok? Hogy mit csinálok? Hogy minek örülök? Hogy miért vagyok szomorú? Kedves ünneplő gyülekezet, Isten keresi, Isten kutatja az elveszett embert. Mindent megtesz azért, hogy téged, kedves testvérem, egészen személyesen téged megtaláljon, hogy veled kapcsolatba kerülhessen. Ott áll az ajtód előtt, a te ajtód előtt, amelyet senki más nem nyithat ki, és kopog és szólít téged. Neked csak ki kell nyitnod az ajtót, és be kell hívnod, hogy veled vacsoráljon. Amen. Isten szólító szavára válaszoljunk énekszóval. Énekeljük a 457. dicséretünk első verszakát, egyúttal készülve a konfirmációi fogadalomtételre.
Tiszteletünket a konfirmációval folytatjuk. Itt nagy szeretettel kérem a konfirmandusokat, hogy jöjjenek ide az úrasztala köré. A fiatalokkal a két év során készültünk erre az alkalomra, aminek része volt valóban az ismeret és a tananyag elsajátítása, de a közösség építése is. Azt hiszem, hogy eléggé megszerették egymást, és most szeretném őket egyesével bemutatni a gyülekezetnek. Kérem, hogy amikor a neveteket mondom, akkor álljatok egy kicsit előrébb. Nagy Zorka Hanna, Nagy Emese Napsugár, Vidák Eszter Zsófia, Szabó Anna, Debreceni Viktória, Szabó Iván, Szász Levente, Pásztori Kupán András, Szilágyi Emese, Kis Tamás, Simon Áron, Rázmán Eszter Ágota, Gál Péter Benedek. A fogadalomtétel előtt felnőtt keresztségre kerül sor, úgyhogy szeretném kérni Rázmán Eszter Ágotát és Simon Áront, hogy fáradjanak ide előre.
A keresztség sákramentumának kiszolgáltatása előtt kérdést teszek fel hozzátok, amelyre feleljetek jól hallható szóval. Készek vagytok-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztjén Anyaszent Egyház tagjaivá és Jézus Krisztus követőjévé lenni? Ha igen, feleljétek, a Szentlélek segítségét kérve igen. Hallotta a gyülekezet, hallotta Isten a ti válaszatokat, most pedig egyesével járuljatok a keresztség. Eszter, én téged keresztellek az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. Amen. Áron, én téged keresztellek az Atyának, Fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében.
A konfirmációi fogadalomtételre kerül most sor. Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztény anyaszentegyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust, és vallást tesztek róla? Ha igen, feleljétek, kijelentem. Most pedig valljuk meg együtt a Szent Háromság Istenbe vetett hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást a gyülekezettel együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Most pedig szeretném kérdezni, kedves konfirmandusok, szeretnélek kérni benneteket, hogy mondjátok el a Heidelbergi KT-nak az első kérdésére adott feleletet. A kérdés így hangzik, mit te néked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?
Az, hogy testestől, lelkestől, akár élek, halok, nem önmagamnak, hanem az én egy hűséges Uramnak és megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmától megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem hullhat fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek.
Fogadalom tételetek után fogadjátok Isten áldását. Az ősgyülekezet gyakorlata szerint kezünket fejetekre helyezve Isten áldását kérjük rátok.
Halálig, és néked adom az életnek koronája. Amen.
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek napról napra szabadítását. Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, csodatetteit minden népeknek. De ezt mondta nekem az Úr, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdest, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, és megmentelek. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű. Reménykedj az Úrban. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadnak nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevembe, megadja nektek. Amen. Most pedig szeretném megkérni gyülekezetünk vezető lelkészét, Nagy Péter lelkipásztort, hogy mondja el köszöntését.
Kedves ifjú testvéreim, most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak és református anyaszentegyházunknak elhívott szolgája, egyházunk önálló, úrvacsorázó tagjaivá nyilvánítalak titeket, a Szent Háromság Isten és az ő gyülekezete nevében. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei most életetek minden idejében az Úr Szent asztalának és a gyülekezet szolgáló közösségének, ezzel az igével minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Amen.
Felhatalmazás után szeretettel kérem gyülekezetünk gondnokát, Németh Gézát, hogy köszöntse a fiatalokat.
Kedves fiatalok, tegnap letettétek a vizsgát.
ma először úrvacsorázhattok, és talán nem véletlen, hogy a mai ige a Biblia olvasó kalauzba a következő, illetve csak egy részét olvasom, Máté evangélium a 25. rész, 35. verse. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Ez egy nagy kihívás mindannyiunk számára, de egy konfirmációnál talán ez a legfontosabb üzenet, hogy mindaz, amit megtanultatok, mindaz a bizalom, amit Isten felé adtatok, az valamilyen életformában jelenjen meg. És azt kívánom, hogy ehhez a keresztény református életformához tudjatok hűk lenni mindig. Köszönöm.
Előző hétvégén a konfirmandusokkal elutaztunk Pilismarótra, és 3 napot töltöttünk ott. Amikor elköszöntünk egymástól, akkor egy csatakiáltást, egy közös köszöntést fogalmaztunk meg, amit ti magatok alkottatok. Ez így hangzott, hogy most már nem konfisok, hanem ifisek. Nagyon szeretnénk, hogyha az ifjúsági csoportok tagjai közé tartoznátok ti is. Az ifisek várnak benneteket szeretettel, és most szeretném megkérni Pajzs Abigélt, a képviselőjüket, hogy imádkozzon értetek, és a gyülekezet is imádkozzon a fiatalokért.
Uram, hálát adok azért, hogy ebben az évben is új fiatalokat szólított meg szent lelked. Most értük imádkozom, hogy ezen az úton haladjanak tovább. Kísérje őket vigyázó tekinteted, bármerre is sodorja őket az élet. Legyél velük nehéz pillanataikban is, mikor hozzád kiáltanak, és add, hogy a gyülekezet képes legyen jó irányba terelni őket a szent lelked által. Amen.
Szeretném kérni a konfirmandusokat, vagyis a már frissen konfirmáltakat, hogy foglaljanak helyet, és a gyülekezet pedig a úrvacsorára készülve énekelje a 273. dicséretnek az első versszakát.
Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, a 11. rész és 23. verse, valamint az azt követők. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És hasonlóképpen, miután vacsoráltak, az Úr Jézus vette a poharat is, és ezt mondta, e pohár amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg el nem jön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható szent jegyek. Az Úr halálát hirdetés annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért imádságban. Mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, megvalljuk neked e pillanatban, hogy Valóban olyan az életünk, mint egy összezavarodott, viharba került madári, amely próbál szabadulni, próbál kiutat keresni, próbál felszabadulni, és keressük a kegyelmet, keressük életünk során a jóságot, a szeretetet, a befogadást, de a mi legnagyobb keresésünkben is az nyugtat meg bennünket a leginkább, hogy te keresel bennünket. Te jöttél el hozzánk és közénk, Jézus Krisztusban, hogy ami összetört, megrémült életünket, szerető kegyelmeddel körbe öleld, és magadhoz szorítsd. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, ezért a kegyelemért. És háladásunkban, megalázva magunkat, kérünk, szoríts bennünket magadhoz úgy, hogy soha el ne felejtsük, ez asztalhoz másképpen nem járulhatunk csak levetett sarúval. E kegyelmet, amelyet te adsz nekünk, máshogy nem fogadhatjuk el, csak lehajtott fővel, és azzal a viszont szeretettel, amelyel megköszönjük az Úr Jézus Krisztus értünk hozott áldozatát. Kérünk azért, Úr Jézus Krisztus, hogy légy itt velünk, állj meg ennél az asztalnál, amikor mi is megállunk. Állj meg az életünkben, a szívünkben, a gondolatainkban, hogy mindezt csak most neked áldozzuk. Amen. Szeretett testvéreim, bűnvallásunk és hitvallás tételünk után gyülekezetünk és egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek felétek, amelyre kérem a gyülekezetet, hogy válaszoljunk egyenként hallható szóval, őszinte szívvel. Először is kérdezem, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, kérem feleljük, én ezt hiszem és vallom. Másodszor kérdezem, hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljük, én ezt hiszem és vallom. Harmadszor, ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük, én ígérem és fogadom. Mindezeket a gyülekezettel együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Az Úr asztala immár vár bennünket, és valamennyünkhöz szólnak Jézus Krisztusnak a szavai: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltek vagytok, és én megnyugvást adok néktek. Foglaljuk el helyünket, és járuljunk az Úr asztalához oly képpen, hogy először a most fogadalmat tett konfirmandusok veszik az úrvacsorát. Megkérlek benneteket, hogy megbeszélt rendszerint álljatok fel, majd miután a konfirmandusok vettek az úrvacsorából, helyükre vonulnak, és gyülekezetünk megszokott rendjében először a nekem bal oldalról fáradjanak ki a testvérek. Az úrvacsora vétele alatt pedig folytassuk megkezdett énekünket, és a 273. dicséretnek a második versétől kezdve egészen a 278-ig énekeljük énekeinket. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, reformátor őseink, és Isten kegyelméből így éltünk vele most mi is. Minek előtte elbocsájtanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetétől, amelyet kijelentett néktek. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget, a béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és hogyha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen a ti mennyei atyátok is megbocsájtott néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. És most mielőtt megtérnénk hajlékunkba, gyertek, emeljük szívünket Istenhez, és adjunk hálát a velünk közölt kegyelméért. Drága mennyei atyánk, a te szenteidnek közösségében szólunk és hálát adunk azért, mert helyet készítettél számunkra a te napodon, ennél az asztalnál. Helyet készítettél számunkra a közösségedben, helyet készítettél számunkra a gyülekezetedben. Szemünkkel láthatjuk, hogy helyet készítettél az ifjaknak, fiataloknak ebben a közösségben, de hálát adunk mindazért, amink van, hogy helyet készítettél a mi családunknak, hogy helyet készítettél nekünk, a mi családjainkban, testvéreinknek, szüleinknek, nagyszüleinknek, unokáinknak, gyermekeinknek, és így adunk hálát azért, hogy mindent, ami nehézség és teher az életünkbe, azt most nálad hagyhattuk, és úgy mehetünk tovább az életünkbe, hogy a te kegyelmedből élhetünk. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy fordíts tekintetedet ránk. Bátoríts bennünket, hogy mi is hadd legyünk bátorítókká. Vigasztalj bennünket, hogy mi is hadd legyünk vigasztalókká. Tégy tanúságot rólunk, hogy mi is hadd tegyünk tanúságot egymás szeretetéről és te rólad. És kérünk, hogy könyörülj azokon, akiket ezekben a napokban a gyász terhe sújt. Kérünk, hogy ne felettesd el velünk azt, hogy a mi életünk nem csak ünnepből, hanem a kegyelem teljes nehéz pillanatoknak a megéléséből is áll. Így kérünk, hogy valóságosan tedd élővé bennünk és általunk az evangélium minden szavát. És így könyörgünk gyülekezetünkért, városunkért, testvérközösségeinkért, különösen a mezőpaniti testvérekért, akik imádságban hordoznak bennünket hétről hétre. Tarts össze bennünket határokon túl, azzal a legnagyobb erővel, amely nem ismer akadályt, nem ismer sorompót, nem ismer határt, a szeretettel. Így kérünk, hogy légy velünk most, és mindezután is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Így legyen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek. Gyülekezeti alkalmainkat szokott rendszerint, de különösen is a nagy hitre való tekintettel hirdetem. Hétfőn 6 órakor énekkart tartunk, kedden 6 órakor bibliaórát, szerdán 10 órakor szokott rendszerint nyugdíjas bibliaórát is megtartjuk. Nagy csütörtökön reggel 8 órakor bibliaórát, fél 10-kor babamama kört és a varrókört, valamint a nagy héthez kapcsolódó ünnepi istentiszteleteknek a rendje a következő. Nagy csütörtökön este 6 órakor istentiszteletet tartunk. Nagy pénteken délelőtt 10 órakor istentiszteletet tartunk szintén itt a templomban. Nagy szombaton délután 17 órától este 9 óráig húsvéti ima délutánnal várjuk a testvéreket. Húsvét vasárnap és húsvét hétfőn pedig mind a két alkalommal 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk. A mai alkalommal az igét Gál Péter konfirmandus testvérünk olvasta, a konfirmandusokért imádkozott Pajzs Abigél, köszönjük mindkettejüknek a szolgálatát. Az elmúlt héten eltemettük Orosz Árpád 62 éves korában elhunyt testvérünket. A vigasztalás igéit a Jelenések könyve 21. részének 3. és 4. verse alapján hirdettük Ravatala mellett. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letörli minden könnyüket a szemükről, és a halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Isten vigasztaló kegyelmét kívánjuk közöttünk lévő családtagjaira, és várjuk őket szeretettel a gyülekezet bátorító, erősítő közösségébe.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk, és ha nincs lelki otthonuk, akkor várjuk őket máskor is közénk. Szeretettel köszöntjük külön a konfirmandusokat és családjukat, köszönjük a szülők és az ifjak elkötelezettségét, a felkészítő hitoktatók és lelkészek szolgálatát. Az eheti reformátusok lapjába hosszabb cikk található gimnáziumunk alapító alapkő letétele és lelkészünk kitüntetése alkalmából. Akinek nem jutott már a reformátusok lapjából itt, az máshol beszerezheti, illetve ezek a cikkek a református.hu honlapon is olvashatók. A rendszeres közös imádság elősegítésére heti imatémákat javasolunk. A következő hét témája a nagy hét, hát elég sok alkalmunk lesz, ezekre is lehet készülni és ezeken imádsággal részt venni. Tehát már volt szó róla, hogy tehát nagy csütörtökön este és nagy pénteken délelőtt is lesz istentisztelet. A nagy szombati ima délutánra pedig megkérném Videg Erikát, hogy ő hirdesse, mint aki tapasztalt imádkozó.
Áldás békesség, a szombati ima alkalmat szeretném hirdetni. Ez egy jó alkalom arra, hogy lelkileg is felkészüljünk az ünnepre és a feltámadásra. Az előzőekhez hasonlóan három blokkban tartjuk, és ezek között kicsi szünetek vannak, ami azt jelenti, hogy közben is meg lehet érkezni, illetve el lehet menni. Én egyébként személyesen a középső részt nagyon szerettem, amikor egy ilyen egyéni imaséta van a templom csendjében. Még egy gondolatot szeretnék felolvasni arról, amit Zsuzsa írt az ajánlásban. Kiemelt jelentőséget ad ennek az alkalomnak, hogy az imádság évében közösségben készüljünk és éljük át a megváltás és a feltámadás ajándékát. Mindenkit biztatok erre az alkalomra, itt együtt imádkozzunk, igét olvasunk, énekelünk, és a szünetekben egy kis kötetlen beszélgetésre is van lehetőség, úgyhogy várok mindenkit szeretettel jövő héten szombaton, 17 órától 22 óráig tart az ima alkalom. Áldás békesség!
Köszönjük szépen! Gondoljunk többre, hogy több a húsvét, mint a nyuszi. Vasárnaponként 9 óra 15, tehát 4:10 és 3:10 között a torony szobába az ige hirdetésére és a gyülekezetét ima közösséget tartunk, erre is mindenkit várunk. A gyülekezeti tábornak a szórólapja is megtalálható a kijáratnál. És ne felejtkezzünk el az 1%-ról Magyarországi Református Egyháznak, illetve a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak felajánlani. Fontos, hogy a nyugdíjasok is felajánlhatnak, vagy aki egyáltalán nem fizet jövedelemadót, mert a kiegészítéseknél ez igenis számít, tehát tessék erre gondolni, és sokan vannak, körülbelül a felajánlható összegnek a felét nem ajánlja föl senki, tehát van biztos az ismeretségünkben olyan, akit meg lehetne erről győzni. a kárpátaljai testvéreink javára is gondoljunk, és őket is lehet támogatni a pénztárosi asztalnál befizetéssel. És végül, de nem utolsó sorba, azt szeretném kérni, hogy a himnusz, illetve az áldás után a lelkészek, illetve a konfirmandusok és a presbiterek vonulnak ki először ide a templom ajtóhoz, és akkor kérjük ugye a fotósunkat, Ádámot, hogy készítsen egy képet, és addig meg kérjük a gyülekezet tagjainak a türelmét, hogy becsukjuk majd az ajtót, hogy az a fotó elkészülhessen. Jó, tehát addig egy kicsit türelmet kérünk, addig lehet készülgetni a vasárnapi alkalomra. Köszönöm szépen!
Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a 434. számú dicséretünket mind a négy versével. Istennek gyermekei, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon ti néktek békességet. Amen.